Tamus István grafikus művész tanár Debrecen városnapi alkalmából a város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként Pro Urbe kitüntető díjat vehetett át. Az alkotó 1978-ban a nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolán rajz, földrajzszakos, majd 1986-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán művészeti rajz, művészettörténet és ábrázoló geometria szakos tanári diplomát szerzett. Tagja a Magyar Grafikus Művészek Szövetségének, számos művésztelep meghatározó alkotó személyisége az elmúlt két évtizedben. Pedagógiai munkássága szintén igen jelentős, amelyet szakmai díjak, elismerések fémjeleznek. Tamus Istvánnal Tótemes se beszélgetett.
Kedves hallgatóink, a vendégünk itt az Európa Rádió stúdiójában Tamus István, tanár, grafikus művész. Ilyen irkafirkás rajzolós kisgyerek volt?
Igen, alapvetően igen, de...
És miket rajzolt?
Nem tudom már, ezeket nem tudom, hiszen a gimisek azt mondják, hogy mindig rajzoltam órán, de gyerekkorunkban ilyen tárgyakat faragtunk igazából, köveket csiszolgattunk erre, nagyon emlékszem, főleg téglának a vöröses tónusa, az nagyon szimpatikus volt nekünk, és ilyen, hát abban az időben lehetett gyártani ilyen kis fütyülőket, meg állatokat lehetett faragni belőle, ilyen csiszolás révén.
Amilyen késsel, kisbicskával
faragtunk? Késsel, kisbicskával, meg smiglivel, tehát ezeket nagyon jól lehetett alakítani. Egyébként nem is lett volna rossz azt visszahozni, vagy újra képbehozni, mert ilyen arhaikus jellege van, hiszen egy a tégla az egy ilyen terakotta, az égetett anyag összetételében, nem tudom pontosan teljesen, de ezek nagyon szépek lettek volna. Egyébként pont ilyen típusú kis szobrocskákat, kis pici plastikákat láttam Japánban például, a Japánnak az archeológiai kiállításán, ahol ilyen kis apró kis tárgyak voltak, amelyek ugyanígy voltak megcsiszolva. Tehát ez most, hogy kérdezted, nem tudom, maradhat a tegeződés, mert régen
tegeződjünk, tegeződjünk akkor, elmondom a hallgatóknak, jobban, azért tanár úr engem is tanított
így van,
a
én jobban szeretem, hogyha onnantól kezdve már mi
jó,
kollégák
tegeződjünk.
Vagyunk. És ez volt az egyik nagyon nagy élmény. Viszont az, ami az alapvető, és a döntésnek a helyzet az az volt, hogy édesapám az katona volt, és ez a tárgyak, azok a katonai eszközök megmaradtak, azokkal mi játszottunk gyerekkorunkban, és nem ez motoszkált, hogy én majd ilyen katona ember leszek, viszont a sorozásnál kiszúrtak, úgyhogy nem lettem katona, és akkor én arra emlékszem, hogy volt neki egy oklevele, amelyet a 60. Klebersberg Kuno gimnáziumban kapott a jó rajzkészségért, és akkor azt gondoltam, hogy akkor ez lesz az etalon, hogy akkor én a rajz területén fogok inkább sikeresebb lenni, vagy nem is azt mondom, hogy sikeresebb, hanem inkább ebbe vágok bele. Na, ez volt a konkrét lényeg. És akkor a gimnáziumban, de már az általános iskolában volt rajzszakör, amely régi rajztanárok, ezek közül három is volt, aki mindegyik foglalkozott valahogy velünk. De különösen Márkó Ferenc, aki az akvarelfestést tanította ott az iskolában, László Kókajantal a szobrászat, megint csak dombolműveket csináltunk, és Tótirinkinél pedig rajzolgattunk. Aztán a középiskolában ez felerősödött, és akkor a döntés az végül is egy ilyen főiskolai tanulmányokban való bekapcsolódás, egy földrajz rajzszakon való tanulmányok. Innentől aztán úgy jöttek sorozatban a körben való rajzolás, a Megyesi Ferenc képzőművészeti körben és szabadiskolában, ahol akkoriban kiváló tanárok működtek, mint Bíró Lajos, Kapcs János, Török Anikó, és még személyes kötődésem is volt a Móri Mihályhoz, akinek a rajzaimat mutattam meg egy alkalommal, lakására vittem föl, és biztatott, hogy jó irányba haladok, meg ezt csináljam, és utána pedig elkezdtem, még a érettségi után egy évet ki kellett hagynom, hiszen fel kellett készülnöm rá, és akkor én a Tar Zoltánhoz jártam még külön rajzolni, tehát egy picit fordítva mondtam, megelőzte a Tar Zoltánnal való rajzolás a régi tanítóképző főiskolának a rajztermében. Ott olyan szinten rajzoltunk, hogy a vége fele már ő maga is azt mondta, hogy akkor ő most rajzol, ő is beállított csendetet, megfesti színesen, mert látja, hogy jó irányba haladok. Na, ezekből nagyon kevés maradt ebből az időszakból, sajnos.
Mármint munka?
Munka. Egy darab kis rajz maradt meg, ami a katalógusnak a borítóján, belső borítóján van, vagy a belső oldalain. Egy ruhaszárítás. Ez egy ilyen, akkoriban nagyon kedvenc volt, ugye, József Attila. És akkor nem is tudom, hogyan keletkezett, de van egy ilyen, ugye mi a Szabadságtelepen éltünk. A Szabadságtelep az a városnak egy ilyen külterülete volt, Túrfalsi Sándor általános iskola, ma a Karácsony Sándor iskola, és...
És ott szárították így a ruhákat?
Tehát akkor... a külterületen laktunk, és ugye ha ezt kirakták általában a ruhákat, és keményítőbe voltak áztatva is még, úgyhogy reggel ezek ilyen kőkemények kiváltak, és azt behoz édesanyám, és akkor kivasalta. De ez a paplan, dunna, ilyesmi volt kitéve, és akkor ez úgy megfogott engem ez a ruhaszárítás, amihez később is úgy mindig szívesen gondoltam, hiszen Szinnyei Mersének van egy nagyon szép festmény a ruhaszállítás, tehát kapcsolódtam ezekhez a dolgokhoz is. Meg sok minden apró kis momentum volt, hiszen a nővérem kapott egy Vincent van Gogh könyvet. Ez egy első kis színes kis picike könyveske volt, nem tudom, emlékszel-e, vagy hát hallottad-e, hogy voltak ilyen zsebkönyvtárak.
Igen,
és az ahhoz hasonló méretű kis könyvecske volt, és bele is volt, hogy Elvirácskának anyuka vagy édesanyja, és ezt úgy magamhoz vettem. Későbbiekben, akkor sok mindent olvastam róla is, meg másokról. Tehát szépen fölkészültem úgy tulajdonképpen gyerekkoromban el az egész dologra.
De ez tudatos volt, vagy egy
ilyen? Innentől kezdve már egy kicsit tudatos is, de alapvetően lehet, hogy ösztönösen jöttek ezek az élmények, hogy padlásszobák, műtermek, lányok, hogy ez úgy vonzott ez a dolog, hogy ez akár már magam is átélhetem ezeket a dolgokat. Hát aztán ilyen műteremhez egy késő jutottam, talán 9 évvel ezelőtt, tehát 50-valány éves koromban lett műterem, saját műterem, addig is voltak ilyen kisebb-nagyobb helységek, de utána lett műteremem. És ezek a kis apró momentumok vezettek engem arra, hogy a megyesi körben aztán tudatosabban tanuljak, majd a megyesi képzőművészeti kör és stúdió az adott egy ilyen nagy lökést, hiszen ott már majdhogy nem érett művészek voltak, vagy élelődő művészek voltak, és ez a hosszantartó munkálkodás, egy böszörményi rajztanítás után a tanítóképző gyakorlója, majd a tanítóképző főiskola rajztanszékére kerülésemhez már egy érettebb emberként érkeztem meg, és 84-85 környékén egy művészeti alaptagság, ez teljesen eldöntött a sor. A stúdióban való munkálkodás is arra predesztinált, hogy ebbe az irányba haladjak. És akkor ott volt egy nagyobb váltás, a 80-as évek vége fele, amikor 80-as évek elejétől a végig bekerültem a gyakoriskolába, és ott szakköröket vezettem. Meg közben ugye a megyesi körben az a rendszer alakult ki, hogy a tanárok ilyen felmenő rendszerben voltak, mint hogy a gyerekek is. A kisebb gyerek ott tanult, ha megérte a lehetőséget, akkor már magába a körbe került, a felnőtt körbe, ifjúsági kör, felnőtt kör. És ott kezdtem tulajdonképpen a tanítóképző gyakoriskolai tevékenységem mellett, a másik tevékenység az a megyesi kör gyermekszakkörének a vezetése volt az új kölcsei központban. Ott néhány évet eltöltöttünk, majd felkerültem én is a felsőbb régióba, a tanári körbe, a megyesi kör tanári körébe, ahol még Bírolős volt a vezető, Lukács Gábor, Fátyol Zoltán, Bogdáni Gyurka bácsi, Szabó Laci, ezeknek a társágában voltak ilyen tanári tevékenységeim, amit arra majd ráfejeltek a művésztelepek, a nyári művésztelepek, 70-es évek közepétől vagy vége fele a Hajdunánási művésztelep.
Most így emlegettük ezeket a köröket, ugye, és pont arra gondoltam, hogy hogyan tudott akkoriban érvényesülni egy fiatal, feltörekvő művész? Mennyire voltak ezek zárt körök?
Hát nem voltak, mert a tanárok azok olyan típus emberek voltak, akik szerették a tudást átadni, és nem az, hogy valamilyen szintig elvinni, aztán utána lesz, ami lesz belőle, hanem igyekeztek támogatni a tanári tevékenységet.
Ön se hagyták magára?
Nem hagytak magamra. Mondom, a Móri Mihály, későbbiekben a Bíró Lajos, aztán ugye a tanárképző főiskolán a Horváth János, aki nagyon biztatott, majd utána én még tanultam a képzeti egyetemen is, egy ilyen tanári tagozaton, ahol pedig a Bráda Tibor, Balog Jenő volt a tanárom, tehát sok tanárom volt, akikre föl tudtam nézni. És igazából mindig biztattak bennünket, meg másokat is, meg engemet is, vagy engem is nyilván.
Nem volt ilyen művészi féltékenység, hogy aztán a tanítvány kinövi a mesterét?
Nem tudom, ezt egyébként, hogy kinövi a mesterét, ezt mai napig is úgy vagyok vele, hogy legyen több a diák, mint ahogy mi voltunk, vagy én vagyok, vagy akik előttünk voltak. Azt az idő fogja megállapítani, vagy eldönteni, hogy mennyivel lettünk mi többek, mint a tanáraink. Az, hogy a múzeumokban, vagy képtárakban, vagy itt-ott hol fog fennmaradni, hiszen ez egy nagyon nehéz pálya ilyen szempontból, hogy mennyire jutunk fel a Parnassusra, csak mindig reménykedünk. Hát, ha arra gondolunk, hogy Leonardo hogyan rajzolt, meg hogyan művészkedett, akkor ne fogjunk semmihez. De hát nem ez volt a cél, hanem hogy legyünk reneszánsz szemlélettel megáldva, és haladjunk egy ilyen csodálatos pályán, amin rengeteg siker, buktató, sikeres tevékenység van. Hát most, hogy kérdezzél, sok minden eszembe jut, mert nem is igazán lehet készülni erre, hogy én most is mondjak itt el. Csak pont a kezdésednél, hogy kerültem ide, vagy hogy juttattam erre a pályára, és aztán a művészi pálya az már egy önállóságra való törekvés, egy önmagunk keresése, önmagunk kitalálása, a stílusnak a kialakulása, amit mindig is mondott tanárul, hogy a stílus maga az ember, tehát azt nem lehet senkitől, lehetnek epigonos törekvések, lehet valakire hasonlítani, de valamilyen új utakat kell keresni. És emlékszem rá, hogy egyszer utaztam a buszon, és akkor előrébb állt egy tőlem idősebb kollega, és mesélte valakinek, hogy hogyan készülnek az én metszeteim. És a jó érzés volt, volt hallani, hogy mintha egy új dolgomban mondott volna valamit, hogy a Tamus úgy metsz, hogy először alárajzol tussal, és akkor a tuss rajzolata a metszés során megmarad, és ez egy olyan különleges dolog, és akkor én arra gondoltam későbben is, hogy igazából az elődöktől picit másképpen metszettem, sokkal inkább másképpen, és ez egy jó irány, és ezt ugye az akkori stúdióban is kedvelték a tanárok, különösen Bíró tanár úr, meg hát ugye Bíró is festő volt, ő nem annyira a grafikának volt a híve, de igazából ő maga is nagyon jó rajzolt, de a leválás is könnyebb volt tulajdonképpen, hogy nem a festő irány, mert azok is működtek még emellett. Igazából a gyakorlóba visszacsatolok most a gyakoriskolába, ott a gyerekekkel szakköröztünk meg a Kismegyesiben, és nagyon sokat lehetett látni a gyerekektől is, nagyon szépen metszettek, a 3-4 év alatt nagyon jó szintre hoztam fel őket, és gondoltam, hogy nekem ezeket fölül kell múlni, vagy überelni.
A gyerekeket?
Hát ugye az iskola az mindig olyan, hogy az
a tanár is tanul a tanítványától.
Ez egy bipoláris dolog, hogy adunk nekik, és ők is adnak valamit. És ezt nem kell szégyenkezni, hogy mint hogy mai világban, hogyha én ezeket a kütyüket nézem, vagy nyomkodom, akkor sokszor a kisebbi fiamat kell segítségül hívni, hogy hogyan lépjek tovább, mert ez egy természetes dolog, hogy meghaladják a következő generációt, míg meghaladja a előző generációt. Most, hogy miben, az egy kérdés, ezt sok mindent lehet mondani, hogy miben haladják meg, miben nem, akár a kulturáltságban, viselkedésben, de a számítástechnikában messze menően túllépik a következő generáció az elődöket, és ez így lesz majd, amikor Ármin 20 éves lesz, akkor majd az ő unoka öccse a 10-valány évével már még többet fog tudni.
Te szeretsz tanítani. Sok korosztályt tanítasz.
Igen, én nagyon szerettem tanítani. Igaz, hogy már lejárt nekem ez a pálya, de még a főiskola után, még az Abigail művészetiskolában tanítottam, és ott 4 gyereket fölhoztam olyan szintre, hogy bátran indulhattak felvételizni rajzszakra, föl is vették őket, vizuális kommunikáció szakra. Egy dolog volt, amit mondtam nekik, hogy nagyon tanuljanak mást is, mert ez kevés, ami itt van, és megváltozik a világ, felnőtté váltatok, vége a lébecolásnak, nagyon oda kell figyelni, hogyha valamire akartok jutni, meg egyáltalán a főiskolán, az egyetemen, a Nyíregyházi Egyetemen, hogy haladjatok, ott nem lehet lemaradni, tehát folyamatosan kell feladatokat teljesíteni. Remélem, hogy ezt majd megszokják. Na most közben az Abigailben megszűnt a művészeti képzés, már olyan értelemben, hogy ez a szakképzés. Még 5 évre maradhattak volna, még egy évig lehettem volna velük, de hát tulajdonképpen akik ott maradtak, azok meg már nem maradtak ott. Tehát kihúztam magam alól egy kicsit a talajt, még adtak volna lehetőséget a tanításra, de én megtalálom a módját, hiszen van egy vasárnapi rajziskolám, van 2 művészeti csoportom, a Honvéd művészeti csoport, amely működik Balaton Kenesén, Akaratján és Vaján. Ezekkel én találkozom évente 2-szer, valamint saját művésztelepeim is vannak, ahova a fiatalokat is meghívok, és tanácsokat szoktam adni nekik, vagy segítem őket. De a vasárnapi rajziskolában a tanítás ott van. Tehát azt mondtam most legutóbb, hogy nekem az erőt a tanítás adja, és amíg van tanítás, addig van erő.
És a főiskolán milyen volt tanítani? Ott már azért félig felnőtteket tanítottál. Egész más, mint a gyerekekkel, akik szerintem a gyerekek... félig meddig olyan tiszta lap egy gyerek. Igen. Főiskolás az meg már nem olyan egyszerű.
Mások voltak persze, de rájuk kellett igazodni, meg igazából még most belegondolok, nem voltam túl messze tőlük. Tehát, hogy az a generáció, akik most 50 évesek, azok fölött voltam egy évtizednel, vagy valamivel többel, tehát gyakorlatilag nem véletlenül az, hogy sok barátom van pont abból a korosztályból is, hogy azt a fajta mentalitást, ami rám jellemző volt, egy tolerancia, egy fajta kiegyensúlyozottság, baráti viszony, szerettem ezeket a inkább ilyen kollegális viszonyt, hogy próbáljuk meg. Próbáltam azt is, hogy differenciáljam őket, hogy kinek kevésbé megy a rajz, akkor az hogyan tud esetleg más irányban eredményesen, úgyhogy ilyen testis csoportokat is föl tudtam hozni, meg szakdolgozatokat írtak. Nyilván nem volt ez teljesen sikeres, hanem voltak benne nehézségek is, hát nem minden hallgató alkalmazkodik a tanárához, nem minden hallgatót lehet megszólítani, nem mindenkit lehetett arra a szintre fölhozni, de ezt be tudtam kalkulálni. De nagy törés nem volt az, hogy én a kicsiktől átjöttem a nagyokhoz, mert itt is azzal fogtam hozzá, hogy próbáltam valami olyasmit csinálni, amit nem látok a főiskolán, korábban nem látom, de tudtam mozni valamit. Hát például a nagy rajzterem mellett volt a kis rajzterem. És a kis rajzterem az olyan szertárként működött, meg egy kis tanári rész volt, és akkor ott a docensek meg a tanszékvezető fülhallgatára kértem, hogy ezt a falat bontsuk le, és csináljunk egy nagyobb tanárit, akkor többen elfértünk már, akkor galériát felújítottam, a nagy teremben ilyen polcokat helyeztem el. Tehát voltak törekvések, amit nem vettek rossz néven az ottani akkori kollégáim, és akkor ott is úgy egy bizonyos értelemben úgy haladtam előre. És akkor a szakcsoportvezetőként majd volt egy időszak, amikor az ének zenével össze voltunk kötve, akkor csak szakcsoportvezetőként, amikor külön váltunk, akkor tanszéké váltunk, azt talán 10-11 éven keresztül is vezettem. Tehát nekem jó viszonyom volt a hallgatókkal, segítőkészek voltak, bevontam őket a munkába. Hát volt olyan hallgató, akit nem tanítottam, de a kiállítás rendezésnél ebben a kis külön foglalkozásban bevontam, és akkor ő jött.
Monumentális alkotásaid vannak.
Most mit jön monumentális a méretétől?
Hát nem kicsik.
Nem kicsik, nem is nagyok, közepes méretűek, de erre van egy nagyon szép példám, hogy a Déri Múzeumban voltam egy pár, hát egy olyan jó pár évig, tehát 10 év fölött volt, amikor ott dolgoztam, és akkor az egyik pályázaton a Váli Dezső nyert díjat, és nagy képe volt, és mondta a Selmes igazgató, hogy egy kisebb képet kérek, hogy az valószínűleg olcsóbb lesz, és akkor fölírtam naivan a Váli Dezsőt, és akkor azt mondta, hogy természetesen van kisebb kép, csak az drágább. Nem úszta meg a múzeum ezt a dolgot, de a monumentalitás az nyilván méretektől is függ, hiszen monument van olyan festészet, hogy monumentális festészet. Az általában a nagy méreteket jelenti, de kis méretekben is lehet ilyen monumentálisan dolgozni. Hát ezt most én nem tudom megítélni, majd az idő ezt valószínűleg.
Azért a főiskolán a Tamus név mellett ilyen nevekkel dolgoztál együtt, mint Király Sándor.
Igen.
Tehát azért ott volt egy nagyon jó gárda, hogy
persze,
fogom azok a rajzban
igazából
székelni.
Ott ugye
nagyon erős.
Madarász Gyula, aki ide került a 80-as évek, 70-es évek közepén talán, ő hozott magával néhány kiváló tanárember, Török Anikor, Fekete Borbálát, Tóth Irént, és egy ilyen szisztematikusan felépítette a tanítóképzést, a rajzszakot, a rajztanszéket, hiszen, sőt, még ugye a régi helyen volt a tanítóképző, a színház mögött. Én ott kerültem munkaviszonyba először a főiskolával, és akkor ott olyan tanárok jöttek ide, akiknek nagyon komoly gyakorlati tapasztalatuk volt, tanítóképző előtti általános iskolai tapasztalatuk, hiszen itt a kisiskolásokat kell felkészíteni az ottani tanároknak, a tanítóképzés tanároknak. Ezért voltak jók, hogy ők olyan közegből jöttek, ahol ismerték. Az említett Király Sándor, ők nem voltak általános iskolában, tehát megszűnt az a fajta szisztéma is, hogy a tanítóképző főiskolára olyan tanárokat vettek föl, akik néhány évet eltöltöttek a gyakorló iskolában. Én pont ilyen típusú voltam, aki 80-tól 6 éven át a gyakorló iskolában tanítottam, és az alsós gyerekekkel voltam együtt. Tehát ez jó ómen volt nekem, hogy a főiskolán, a felsőfokú képzésben már olyan szerepem volt, hogy volt egy rálátásom a gyerekekre, hogy mi az, amit elvárható tőlük, milyen feladattípusokat kell csinálni, aztán ezek megszűntek, már vettek föl embereket így úgy, amúgy, akik valószínű, hogy vagy behozták ezt a hátrányt, vagy fel tudták venni a verklit. De nem csak Makoldi Sándor nevét is említhetem, aki kiváló néprajzos is volt, tehát a néprajz területéről hozott információi tudását azt a tanítóképzésben kamatoztatta Fátyol Zoltán, a festői meg elméleti tudását szintén a tanítóképzésben kamatoztatta, Király Sándor is egy ideig volt, de voltak még itt Lukács Gábor, Barát Pál, Ferenci Zsolt, tehát bebetanítottak Máté András, aki a fotót, vagy Olá Tibor, aki a fotót. Tehát igyekeztünk a művészség területét nagyon széles spektrumon lefedni tanárokkal.
Beszélj most egy kicsit a technikáról. Arról a technikáról, amit te kedvelsz, ami a te alkotásaidon szemmel látható, erről a bizonyos Tamus arculatról.
Igen, hát ezt már említettem, hogy a buszon a László Ákos említette valakinek. Ezt igyekeztem sokáig megtartani, mind a mai napig, tehát én szívesen rajzolok föl előre. A tus pedig azért nagyon jó rajzolása, mert gazdag vonalhálóval lehet rendelkezni, tudunk rendelkezni, és ez ha nyomtatáskor még nem sikerült a munka, és visszatöröltük a festéket, a tus nem ment le. Tehát ez egy nagyon jó dolog volt, hogy a rajzolatot azt végig lehet látni, míg a metszés folyamata van, nyomtatás folyamata van. Mostanában ugye egy színnek a behozatalát helyeztem előtérbe, tehát a fekete-fehér mellett a zöld használata, ami ugye egyfajta ilyen szimbólum is, református szimbólum, a zöld, a reménység szimbóluma. Ezt gyakran alkalmazom a legfrissebb munkáimon is, de már korábban is. Nagyon szépen ki lehet keverni az okkerből, a feketéből, nagyon szép zöldek jönnek elő, és ezek nagyon harmonizálnak ezzel a két-három színnel. A vörös egyébként az egy korábban is meg a szürkét használtam, tehát nem új dolog ez számomra, de ez az, amit most nagyon-nagyon jól megfogtam, gyerekeknek is mutatom mind a mai napig, úgyhogy szívesen szeretik ezt a fajta, tehát a dúcok, a negatívok azok nem külön-külön vannak, hanem van egy alapdúc, az mérettől függetlenül, és a metszés folyamata közben egy világos színnel lenyomjuk időnként. Lenyomjuk világossal, és akkor metszük tovább, és akkor a zölden nyomtam le, akkor a zöldek majd a későbbiekben, mikor tovább metszettem azt a linoleumot, ugyanazt, akkor az majd a zöld már ott megjelenik. De vontam be a sárga tónust, a vöröset korábban, úgyhogy a színes linómetszés nem idegen a grafikától, sőt, hát Szilágyi Imre, aki kiváló mestere ennek, ilyen linotípiákat már korábban is csinált, de én úgy gondolom, hogy a mi egyesületünk, ha beszéltek arról, van egy egyesületünk, a Grafikus Művészek Ajtósi Győzel Egyesülete, és ebben a 30-valahány tag, 30-valahány féle ember és művész. Tehát senkire nem mondhatjuk azt, hogy a másikat másolná, vagy a másikat követni, hanem ilyen új utakat keres. Félegyházi László azt mondta, hogy nagyon sok mezsgye van már a művészet területén, tehát a képzőzők számára nagyon sok mezsgye ki van taposva. És új mezsgyét kitalálni nagyon nehéz. Én azt látom, hogy mindenkiben van valami olyan önállóságra való törekvés, ami egy új mezsgyét keres. Nem régen az egyik művészettörténész azt mondta, hogy nem tradíciókat kell követni, hanem tradíciókat kell teremteni. Tehát, hogyha ebben tudunk újat mutatni, és az én kollégáim úgy gondolom, vagy barátaim úgy látom, hogy sajátos utakat járnak, és nagyon nehezen látok rá ellenkező példákat, vagy hasonló példákat, így azt mondom, hogy jó színvonalon van az egyesületünk. Túlzás nélkül mondhatnám, hogy világszínvonalon vannak, mert ha környező országban megyünk, sem tudom őket összehasonlítani másokkal, vagy éppen olyan országok, mint ahol Japánban megfordultunk, és ott igazán láthattuk a kínai, japán, koreai művészeket. Ezekhez képest is van egy más irányvetés az itt dolgozó emberkéknek, de nyilván ez úgy lett Európában is, de sok helyen. Mindenki keresi a maga sajátos útját. Én a tuson keresztül kezdtem el, de vannak mások, akik a rajzolat lévén, a transferek révén, tehát sok lehetőség van arra, hogy megújítsuk a grafikát, vagy abban a technikákat.
Tamus István Pró Orbe díjjal kitüntetett grafikus művésszel, tanárral beszélgettünk az elmúlt percekben.